Kedves Kőszikla gyülekezet, ünnepélyesen bejelentjük, hogy elkezdődött a nyár. Ez talán abban is jelentkezik, hogy sok diák sokkal nyugodtabban ül itt, kisimult arccal, fölfrissülve, megújulva, miután rengeteg ötös kaptak az elmúlt hetekben a vizsgákra, meg a bizonyítványokba. Meg remélem a felnőttek is kihasználjátok majd a pihenésnek a lehetőségét, és egyre frissebbek, egyre nyugodtabbak tudunk lenni. És ez az Isten tiszteleteken is megnyilvánul majd, hogy jobban tudunk az Úrra koncentrálni. Szóval elkezdődik a nyár, ez azt jelenti, hogy valami befejeződik, tehát vége a tavasznak. A gyülekezetünknek az életében a tavaszi időszakban volt egy hosszú sorozat, ami az imával, imádsággal, imádattal, közbenjárással foglalkozott. Most ezt befejezzük úgy, hogy most a gyakorlaton van a sor, tehát reméljük, hogy mindenki sokkal aktívabban, intenzívebben és szellemi módon tud az imádságban részt venni. Szóval itt az ideje, hogy gyakoroljuk mindazt, amit tanultunk. És most a nyáron egy új sorozatot fogunk elkezdeni, ami nem más, mint a bírák korának a tanulmányozása a Bibliából. Ez az Ószövetségnek egy különleges időszaka, a bíráknak a kora. Én arra gondoltam, ahogy átolvastam az egész bírák könyvét, hogy a nyáron ezt áttanulmányozzuk, és amikor úgy konkrétizálódott bennem, hogy ma mi lesz az üzenet, miről kell prédikálni, akkor Isten addig vezetett, hogy az első négy verset fogjuk ma tanulmányozni, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e nyár végén befejezés a bírák könyvével kapcsolatban, is lehet, hogy csak abba hagyjuk, és valamikor máskor majd folytatjuk. Nos, tehát akinél van Biblia, legyetek kedvesek kikeresni a bírák könyvét, és az első négy verset fogom felolvasni, ami csak egy kis bevezetés ennek a történelmi időszaknak. Tehát Bírák könyve első fejezet első részétől ezt mondja Isten igéje. Történt Józsué halála után, hogy Izrael fiai megkérdezték az urat, melyikünk vonuljon föl elsőnek a kánaiták ellen, hogy harcoljon ellenük. Az úr ezt mondta, Júda vonuljon föl, mert kezébe adom az országot. Akkor Júda ezt mondta a testvérének, Simeonnak, vonulj föl velem együtt a nekem kishorsolt területre, hogy harcoljunk a kánaiták ellen, és én is veled megyek majd a neked kishorsolt területre. És Simeon elment vele. Júda felvonult, az úr pedig kezükbe adta a kánániakat és a perizieket, és megverték őket Bezeknél 10 000 embert. És akkor itt csak abba hagyom, de majd folytatni fogjuk a következő vasárnaptól. Tehát elkezdjük a bírák könyvének a tanulmányozását. A bírák könyv egy különleges történelmi időszakot mutat be. Tulajdonképpen Józsué halálával kezdődik a bírák kora, és egészen addig tart, míg a választott nép életében az első királynak a szolgálata el nem kezdődik. Ha időben megnézzük, akkor azt kell mondani, hogy körülbelül egy olyan, hát több mint 3000 évet megyünk vissza a történelembe. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon messze megyünk. És ebben a történelmi időszakban azt látjuk, hogy Isten kivezette már a népet Egyiptomból, sőt elfoglalják az ígéret földjének egy bizonyos részét, vagy egy jelentős részét, de az egész területet még nem. Már megtörtént az, hogy Isten vezetése alapján a különböző törzseknek megvan, hogy kinek hol lesz a lakóhelye, ki melyik területen fogja fölépíteni a kis birodalmát, hol fognak lakni, de ezeket a területeket még nem mindegyik foglalta el, tehát a honfoglalásnak egy bizonyos szakaszában tartanak, és még sok minden van hátra. A bírák koráról még annyit el kell mondani, hogy azért nevezik ezt bírák korának, mert ebben az időszakban nem olyan módon vezette Isten a népet, mint ahogy Mózes idejében, vagy Józsué idejében, hanem bírákon keresztül, vagy bírókon keresztül. Ezek a bírók alapvetően nem ilyen igazságszolgáltatással foglalkozó emberek voltak csupán, azzal is foglalkoztak. Tehát ha az emberek oda mentek különböző peres ügyekkel a bírákhoz, akkor a bírák kimondták az igazságokat, hogy kinek van igaza, és kinek nincs igaza. De a bíráknak sokkal több volt a feladata, egyfajta szellemi vezetést is gyakorolt voltak nagyon sokszor, illetve ha a háborús időszak volt, akkor a bírák, mint hadvezérek ott álltak a nép élén, és vezették a háborúkat, és vezették a hadsereget. Szóval ezek a bírák egy elég jelentős személyiségek voltak. Nos, tehát azt olvassuk itt az első néhány sorban a Bírák könyvének az elején, hogy Izrael népe tehát szeretne tovább lépni a honfoglalás területén, és az a kérdés, hogy ki induljon el ebben a honfoglaló háborúban, hogy menjenek tovább. És aminél én egyből megálltam, és nem tudtam tovább menni, ez nem más, mint azon ide leírva, hogy történt Józsué halála után, hogy Izrael fiai megkérdezték az urat, hogy mi legyen most ezután. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy megkérdezték az urat, hogy mit kell tenni ezután. És tulajdonképpen én ma erről fogok beszélni, semmi másról, hogy mit jelent megkérdezni az urat. Hogy hogyan működik az, hogy megkérdezni az urat. Gondoljatok arra, hogy amikor zsidó nép Egyiptomban rabszolgaként éli az életét, túl sokat nem kell neki gondolkodni. Főleg az utolsó szakaszban, amikor a rabszolgasorsban egyre nehezebb az életük, egyre több a munka, egyre több az elvárás. Tulajdonképpen azon kívül, hogy dolgoztak, ettek és aludtak, túl sok mindenre nem kellett foglalkozni. Mert megmondták nekik, hogy mit kell tenni. Nem kérdéseket tettek föl nekik, hanem parancsokat mondtak nekik. És amikor valaki ilyen helyzetbe kerül, hogy nem kérdeznek tőle, csak mindig parancsolnak, akkor nem kell gondolkodni. Ez egy bizonyos értelemben nagyon kényelmes helyzet, nem biztos, hogy jó, de nagyon kényelmes helyzet, hogy soha nem kell az agyadat használni, csak csinálni kell valamit gépiesen. És hosszú időszakon keresztül, több nemzedéken keresztül Izrael népe úgy éli az életet, hogy nem kell gondolkodni, csak csinálni kell valamit, amit mondanak nekik. Aztán Isten belép ebbe a monoton és nehéz időszakba, és Mózes odaküldi, és Mózes elkezd beszélni nekik arról, hogy Isten elhozta az időt, hogy kihozlak benneteket Egyiptomnak a rabszolgaságából, és jön majd az ígéretnek a földje. És Mózesnek a szolgálatával elkezdődik egy olyan korszak, amikor Isten Mózesen keresztül kijelent dolgokat. És az átlag izraelita, az átlag zsidó ember, aki hallgatja Mózest, annak még mindig nincs túl nagy felelősség rajta, nem kell sokat gondolkodni, vagy elhiszi, vagy nem hiszi el azt, amit mond neki Mózes, de alapvetően Mózesen van a felelősség, Mózes veszi Istentől a vezetést, és továbbítja a népnek. És aztán tényleg ez elkezd működni, és elindulnak Egyiptomból, elindulnak az ígéret földjére, és alapvetően így működik, hogy Mózesnek Isten kijelent valamit, és elmondja a népnek. Aztán eljön az idő, amikor Mózest Isten hazahívja, és a következő vezető az Józsué, akinek Isten szintén egy nagy tekintélyt ad, egy olyan bátorságot ad neki, egy olyan vezetői készséggel fölruházza Isten, aki méltó arra, hogy Mózesnek a szolgálatát tovább vigye. És Izrael népének az életében továbbra is úgy működik minden, hogy Józsué kap kijelentéseket Istentől, és elmondja a népnek, hogy most pedig indulunk, vagy megállunk, most el fogjuk foglalni Jerikó városát, és úgy fogjuk tenni, hogy azt mondta az Isten, hogy 7-szer körbe fogjuk járni, és sok minden ilyen különleges kijelentést kap Józsué, elmondja a népnek, és a nép elfogadja, és ezt tulajdonképpen végrehajtják. Igen ám, de a Bírák kora azzal kezdődik, hogy Józsué meghal. A nagy vezető, aki kijelentést kap az Istentől, és elmondja a népnek, hogy mit kell tenni, az már nincs. És ebben a helyzetben eljön az idő, amikor el kell kezdeni gondolkodni. Eljön az idő, amikor fel kell nőni egy olyan szintre, egy olyan felelősségre, amikor rajtam van a felelősség, hogy most mit kell csinálni. Nem nekem megmondják mindig, hogy most menjél vagy maradjál, hanem nem mondja meg senki, de tudom, hogy valamit tennem kell, és most mit kell tennem. És az Isten igéje azt mondja, hogy ebben a különleges történelmi helyzetben a zsidó nép, a választott nép ebből a gyerekkorúságból, hogy mindig megmondták nekik, hogy mit kell tenni, és megtették, vagy nem tették, néha engedetlenek voltak, most kilép ebből, és nekik önállóan kell dönteni, hogy az Isten mit mond. És nem valakin keresztül mondja meg, hanem nekik fogja megmondani. Nos, tehát ennek a nagykorúságnak azért van felelőssége. Úgy belegondoltam, gyereknek az is sokkal jobb lenni, mint felnőttnek, főleg ha jó szülők vannak, meg jó a családod, olyan kényelmes az élet, nem? Mindenki szeret, mindenki mosolyog rád, sok mindent megkapsz, túl sok felelősség nincs rajtad. Ez egy olyan kellemes, ideális időszak. Gondoljatok vissza a gyerekkorotokba, tényleg jó volt a gyerekkorotok, szóval volt gyerekszobátok, szóval minden rendben volt akkor. Ha valakinek nehéz gyerekkora volt, akkor lehet, hogy ez nem annyira jellemző, de ez a gyerekkor, ez egy kellemes időszak. De eljön az időszak, vagy eljön az az idő, amikor már ez nem működik. Amikor felnőttként kell gondolkodni. És a döntéseknek vállalni kell a következményeit. És nem mindegy, hogy döntesz. És ez nagyon sok apróságban megnyilvánul. Én emlékszem rá, hogy nagyon szerettem volna autót vezetni minél hamarabb. És emlékszem, hogy sikerült azt elérni, hogy 17 éves koromban mindenféle korengedményeket kihasználva már volt jogosítványom, tehát hogy betöltöttem már 17 évet, és még a 18-at nem, de megadták a jogosítványt, levizsgáztam. És amíg az oktató mellett ültem, vagy ő ült mellettem, nem tudom, hogy mondjam, szóval úgy kellett vezetni azt a fantasztikus Ladát, amivel száguldoztam mindenfelé, akkor úgy könnyű volt, mert ha nem mentem elég gyorsan, akkor mellettem nyomta a gázt, és akkor segített. Vagy ha nem vettem észre időben, hogy meg kell állni, akkor benyomta a féket, és akkor megálltunk. És eljött az idő, amikor megkaptam a jogosítványt, ott volt a kezembe, örültem neki nagyon, hazamentem, és egyből mutattam a szüleimnek, hogy most már egyedül is mehetek, és elkértem azonnal az autót. És emlékszem, amikor beültem, akkor nagyon boldog voltam, hogy végre azt csinálok, amit akarok, annyival megyek, amennyivel akarok, nem fogja senki mellettem sem a féket, sem a gázt nyomni. Szóval milyen nagy a szabadság, és hogy elindultam, egyből az jutott eszembe, hogy oké, de most a felelősség az enyém. Ha összetöröm az autót, akkor a felelősség az enyém. Ha magamat összetöröm, akkor is a felelősség az enyém. Ha neki megyek valakinek, vagy valakinek kárt okozok, a felelősség az enyém. És ez egy más szint. Persze hamar túl jutottam rajta, tehát nem okozott gondot, de más az, amikor segítenek neked mindenbe, fogják a kezedet, és mindenbe vigyáznak rád, és tulajdonképpen nem tudsz hibázni, és más az a helyzet, amikor teljesen önállóan kell döntened, és kell mindenért a felelősséget. De ez jó dolog, ez a nagykorúságnak a jele, hogy valaki felnő, és méltó arra, hogy döntéseket hozhat. Nos, tehát Izrael népe eljutott ebbe az időszakba, hogy önállóan kellett nekik dönteni. Ezt mondja tehát Isten igéje, hogy miután meghalt Józsué, Izrael fiai megkérdezték az Urat. Ami nagyon fontos nekünk is, Kőszikla gyülekezetnek, vagy személyesen a mi életünkben, hogy bármi is történik az életedben, kérdezd meg az Urat, hogy mit kell tenned. Ez azért fontos, mert ha nem kérdezed meg az Urat, akkor is tudsz dönteni, mert Isten adott neked értelmet, működik az elméd, vannak tapasztalataid, tehát valamilyen szintű döntést tudsz hozni, ez nem probléma. De ha Isten nélkül hozunk döntéseket, akkor általában kétféle döntést szoktunk hozni. A tapasztalataink, vagy az eddigi tudásunk alapján próbálunk valamilyen döntést hozni. És amikor egy ilyen típusú döntést hozunk, akkor a tapasztalataink jelentős mértékben befolyásolnak bennünket. Gondoljatok arra, hogy amikor egy ilyen sikeridőszakot élsz át, tehát jól mennek a dolgok, minden rendben van, tehát ilyen kiegyensúlyozott vagy, és egy következő nagy állomáshoz érkezik az életed, és dönteni kell, hogy most ezt válasszam, vagy azt válasszam, akkor lehet, hogy túlságosan nem stresszeled magad, mert eddig is jól ment minden, a tapasztalataid alapján úgy gondolod, hogy ezután is jól fog menni minden. És a tapasztalatok azt mondják, hogy legyél bátor, és menjél tovább. És aztán hozol egy döntést, és ez vagy jó lesz, vagy nem, de a pozitív múlt, az segít neked, hogy gyors döntéseket hozzál, és bátor legyél. Ha viszont az elmúlt időszak inkább nehéz volt, problémákkal teljes, nagyon sok nehézséget éltél át, nagyon sok bizonytalanságot éltél át, és jön egy újabb lehetőség, hogy most át vagy a B-t válaszd, akkor ezek a tapasztalatok, amelyek mögötted vannak, arra segítenek téged, hogy legyél nagyon óvatos. Eddig se sikerült minden, lehet, hogy most sem fog sikerülni. Gondoljatok bele, igaz, hogy így van. Hogy a múltunk, a múltban fölhalmozott tapasztalatok nagyon segítenek téged abban, hogy milyen döntést hozzál. Akár az, hogy nagyon lazán, bátran menjél, akár úgy, hogy nagyon óvatosan, nagyon megfontoltan, nagyon kimérten lépegessél, mert minden bizonytalan. Most ez azért nem jó, ha csak ilyen szinten hozunk döntéseket, mert az Isten egy más dimenzióból látja a dolgokat, és egy más dolgot tud nekünk megmutatni, hogy milyen döntéseket hozzunk. Gondoljatok arra, hogy amikor Péter, le van írva Isten igéjében, hogy amikor Péter és a csapata egész éjjel halásznak, és nagyon elfáradnak, és semmit nem fognak, akkor hajnalra teljesen fáradtak, és úgy gondolják, hogy egyetlen egy jó megoldás van, pihenjük ki magunkat. És megjelenik Jézus, és azt mondja nekik, hogy hát fiúk, menjetek vissza, és próbáljátok meg újra. És mi a tapasztalat? Hogy Jézus, hát ennek semmi értelme nincs, mi ezt tudjuk, mi ezt már megpróbáltuk, és nem működik. És Jézus mit mond? Menjetek vissza újra, és vessétek újra másik oldalra a hálót. És akkor mit mond Péter? A tapasztalataim alapján tudom, hogy ennek semmi értelme, amit Jézus mond, de mivel te mondtad, ezért megteszem. És mivel Jézus mondta és megtette, mi lett az eredménye? Óriási halfogás. Szóval a szabály az, hogy bármi is történik az életedben, kérdezd meg az Urat, hogy most mit kell tenned, merre kell menni, át vagy a bét kell választani, igent vagy nemet kell mondani, és ha megkérdezed az Urat, és az Isten mond neked valamit, az mindig több, mint a tapasztalataid alapján, vagy az eddigi tudásod alapján összehozott döntéseknek az eredménye. Lehet, hogy Isten ugyanarra vezet el, de mindenképpen fontos, hogy kérdezd meg az Urat. A Bibliában azt olvassuk, hogy Izrael népe megkérdezte az Urat. Föltehetjük a kérdést, hogy oké, de hogy kérdezték meg az Urat? Hogy történt ez az egész, hogy kivonuljon először a hadba, és milyen módon foglalják el a területeket? A Bibliából tudjuk azt, 2 Mózes 28-ban le van írva a 30. versben, hogy Isten adott az Izrael népének, a választott népének egy eszközt, amin keresztül nagyon sok esetben vezette őket, és ez nem más, mint az Urim és a Tumimnak a használata. Úgyhogy most az Ószövetség rejtelmeibe beletekintünk, és megnézzük, hogy működik az Urim és a Tumim, hogy ti is tudjátok használni majd, amikor dönteni kell. Nos, azt mondja Isten igéje, 2 Mózes 28:30, azután tedd a döntések közlésére való hósemba az Urimot és a Tumimot, legyenek azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az Úr elé, hordozza Áron mindig a szíve fölött a döntéseket, amelyeket Isten színe előtt fog adni Izrael fiainak. Nézzük meg, hogy egyáltalán miről is beszél a Biblia, mi ez az Urim és a Tumim. Ott a képen látjátok, hogy a főpapnak milyen volt az öltözete. Alapvetően egy fehér alapruhán, egy sötétkék vagy egy kékes színű felsőruha volt, és arra fölvették ezt a nagyon díszes, nagyon díszített és drága kövekkel is díszített efódot, meg vállapot, illetve volt egy ilyen díszes sapkája is a főpapnak, és alapvetően ez a díszes ruha, ami nem az a kék, hanem ez a nagyon díszített, nagyon színes valami, ezt hívták efódnak, és a Bibliából tudjuk azt, hogy az efódon itt középen a mellkasán a főpapnak ott volt ez a bizonyos hósen, amin látjátok, 12 drága kő volt elhelyezve, ez nem más jelentett, mint Izrael 12 törzsének a jelképe volt. Nos, amikor azt mondja Isten igéje, hogy tedd a döntések közlésére való hósemba az Urimot és a Tumimot, legyenek azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az Úr elé, hordozza Áron mindig a szíve fölött a döntéseket, amelyeket Isten színe előtt fog adni Izrael fiainak. Szóval ezt az Urimot és a Tumimot, ez a két kő volt tulajdonképpen, ezt ott a hósem mögött tartották a főpapnak a ruházatában, és mindig csak a főpapnál lehetett, és amikor egy ilyen vitás helyzet volt, nehéz kérdések voltak, és emberek oda mentek a főpaphoz, és dönteni kellett, hogy mi az igazság, és Isten mit mond, mi az Isten válasz arra bizonyos helyzetre, háborúzzunk, vagy ne háborúzzunk, igen mondjunk, vagy nemet mondjunk, akkor ez a két kőt Isten felhasználta arra, hogy választ adjon Izrael népének, hogy mi történjen. Az Urimnak a jelentés az nem más jelent, mint fényt, vagy hát általában fénynek szokták fordítani, de alapvetően a szellemi vezetésnek a jelképe, a Tumimnak a jelentése pedig az igazságot vagy a jogot jelenti. És azt mondja az Isten igéje, hogy ez a fény és az igazság, vagy a szellemnek a jelenléte és az igazság, az mindig legyen ott a főpapnak a mellkasán, a szívéhez nagyon közel, hogy amikor Izrael népének vezetésre van szüksége, és Isten kijelentést ad a főpapon keresztül, illetve az Urimon és Tumimon keresztül, hogy mit kell tenni, akkor ez olyan, mintha a szívéből fakadna, vagy a lelkéből fakadna ez a döntés. Tehát az Isten kijelentése alapján működik a válasz, vagy a döntés. Szóval úgy működik ez az egész, hogy a főpapnak az efódjában, vagy ott a mellkasában volt egy ilyen kis tárolórész, ott volt benne az Urim és a Tumim, ez a két kő, és mindig a szíve fölött hordta. Tehát azt jelentette, hogy fény, vagy a szellem és az igazság az ott van a főpapnak a szolgálatában. Emlékezzetek arra, hogy például Jézus azt mondja ott a János evangéliumában, amikor az asszonnyal beszélget, És egy fontos tanítást ad, hogy az igaz imádók hogyan imádják Istent. Igazságban és szellemben. Az igazság és a szellem az mindig összetartozik. Az Istennek a kijelentéseiben nem csak jog van, nem csak törvény van, hanem mindig ott van az igazság és az Isten szellemének a jelenléte, az Isten szellemének a munkája. Nos, tehát a működése ennek az egész rendszernek úgy működött, hogy volt tehát egy kérdés, amiben dönteni kellett. A főpap Isten színe elé állt, és az Urim és a Tumimnak a vezetés alapján az történt, hogy bekukucskált a Hósen mögé, és amennyiben az Urim nevű kő elkezdett így világítani, vagy izzani, vagy fényesebb volt, mint amilyen egyébként önmagában ez a kő. Ez mindig azt jelentette, hogy Isten azt mondja, hogy igen. Tehát a válasz az igen. Ha viszont nem izzott föl, vagy nem világított ez a bizonyos Urim, akkor tulajdonképpen a Tumimnak a sötétebb tónusa jelentette a nemet, hogy nem. Tehát a válasza Istennek az, hogy nem. És ez így működött, ha olvassátok az Ószövetséget, nagyon sok helyen lehet látni, hogy a főpap által Isten, az Urim és a Tumim által különböző vezetést gyakorol a népen, és megmondja, hogy mit kell tenni, és mit nem kell tenni. Most azt mondhatnánk, hogy hát milyen könnyű volt neki, nem? Vagy nekik. El kell dönteni valamit, hát én fogalmam sincs, mit kell csinálni. Oda megyünk a főpaphoz, megkérdezzük, mi az Istennek a vezetése, a főpap benéz, azt mondja, az Úr azt mondja, hogy igen, rendben megyünk, és akkor megtesszük. Tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy mint olyan a nagyon egyszerű rendszer lett volna, és minden rendben van. És itt vagyunk az Új Szövetségben, amikor az Új Szövetségről mindig azt mondja a Biblia, hogy ez egy jobb szövetség, mi személyes kapcsolatban vagyunk az Úrral, nem ilyen köveken keresztül, meg nem tudom, mindenféle közbenjárókon keresztül, hanem személyes kapcsolatban vagyunk az Istennel, és mégis amikor neked dönteni kell egy fontos kérdésben, akkor nem csak így benézel, és akkor megnézed, hogy világít vagy nem világít a kő, hanem heteken, hónapokon keresztül görcsölsz, imádkozol, böjtölsz, Uram, mi a te akaratod, és még mindig nem értem, és már 500-szor átgondoltam ezt a verziót, 500-szor ezt, már mindenért mindent elimádkoztam, és még nem tudom, hogy mit kell tenni. Szóval úgy tűnik, mintha ma kicsit bonyolultabb lenne a rendszer, nem? Hát nem. Na nézzük meg, hogy az Új Szövetségben hogyan működik ez. De mielőtt ezt pontosan megnéznénk, hadd mondjam azt újra, hogy a mai üzenetnek a lényege, hogy bármilyen döntésed van, kérdezd meg az Urat, hogy az Istennek mi a válasza, mi a véleménye abban a bizonyos élethelyzetben, amiben te vagy, és dönteni kell. Van kétféle típusú hívő ember, nagyon leegyszerűsítve mondom, vannak ezek a szuperszellemi hívő emberek, föl kell, és Úram, adj kijelentést, hogy nem tudom, a barna zoknimat, vagy a fekete zoknimat vegyem föl. Uram, mutasd meg, hogy most a 20-as busszal menjek el, vagy a 25-ös buszra szálljak föl. Tehát, hogy mindent ilyen óriási módon az Istenre bízés tulajdonképpen egy mozdulatot nem tesz addig, míg az Istentől valami kijelentést nem kap. Most ez egy kicsit kisarkítva mondom a dolgokat, valószínű, hogy ilyen típusú ember teljesen nincsen, de értitek talán, hogy szinte meg sem mer mozdulni, mert mindig, jaj, nehogy elroncsak valamit, jaj, az Úr most mit akar, nehogy valami rossz lépést tegyek, mert akkor biztos valami probléma lesz az életemben. Tehát vannak ilyen típusú emberek, és vannak olyan emberek, akik viszont pont az ellenkezője, hogy tulajdonképpen azt mondják, hát Isten adott nekem értelmet, adott nekem egészséget, különböző élethelyzetekbe kerülök, eldöntöm, hogy mit kell tenni, és kész. Mert az Úr vezet az elmémen keresztül, meg a tapasztalataimon keresztül, meg mindenen keresztül, és ez teljesen rendben van. Na most ez egy két szélsőség, és egyiket sem akarom így beemelni, hogy melyik legyen az igazi gyakorlat, mert mind a kettőre szükség van. Mind a kettőre szükség van. Azt mondja Isten igéje, Jakab 1:5-ben, ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Az első fontos szabály, amikor az a problémánk, hogy valami vezetést szeretnénk, hogy legyen az imádságodban rendszeresen ott, hogy Uram, adj nekem bölcsességet. És a bölcsesség, az isteni bölcsesség, az sokkal több, mint az, amit tanultál az iskolában, több, mint a tapasztalataid. Az Isten bölcsesség az Isten kijelentését jelenti, hogy az Isten valamilyen módon megmondja neked, hogy mit kell tenni. Hogy igen vagy nem, indulj vagy ne indulj. Szóval a bölcsességre nagyon nagy szükség van. Most tehát hogyan működik a hétköznapokban az, hogy megkérdezzük az Urat? Rengeteg olyan hétköznapi döntés van, amit egyszerűen, ahogy éled az életedet, szinte rutinszerűen meghozol döntéseket. Reggel, amikor fölébredsz, és ha szoktál kávét inni, valószínűleg nem imádkozol, a uram, most így a kávét, vagy fél óra múlva így a kávét, hanem iszok kávét, és kész. Vagy ha éhes vagy, akkor enni fogsz. Vagy a munkahelyeden van egy feladat, amit el kell végezni, és nem fogsz ott imádni, uram, most tegyem meg, vagy 10 perc múlva, tehát egyszerűen megteszed. És van egy csomó dolog, ami szinte ilyen automatikusan működik az életünkben, hogy döntéseket hozunk, és ennek vállaljuk így a következményeit. Ez így teljesen rendben van, mert hiszünk abban, hogy a bennünk levő Szentlélek vezet bennünket akkor is, amikor nem állunk meg mindig imádkozni, és nem kérdezzük meg az Urat mindenféle apróságukban. De hadd mondjak valamit. Amikor éled az életedet, és az Úrban vagy, és minden rendben van, úgy gondolod, és hozod ezeket a döntéseket, amelyek segítik, hogy az életed előre menjen, vagy menjenek a dolgaid, nagyon sok esetben lehetnek apróságokban is bizonytalanságok. Hogy hoppá, de biztos ezt kell tennem? Ez olyan rutinszerű, de biztos ezt kell tennem? Elmondok egy nagyon egyszerű példát. Lehet, hogy nem szoktatok azért imádkozni, hogyha elromlik az autótok, akkor ebbe a szervizbe vigyem az autót, vagy a másik szervizbe vigyem az autót. Mert mondjuk van egy szerviz, ahol mindig viszed az autódat. Nálam is így van, illetve nálam 2 szerviz van, tehát van egy szerelő, akihez rendszeresen elviszem az autót, ha rossz, és van egy másik, ahol ritkábban, de az egy ilyen speciálisabb szerviz. És nem túl régen volt az autómmal egy kis gond. Nem sok időm volt, és azt mondtam, hogy egy fél nap van arra, hogy megcsinálják az autómat, sőt, még annyi sem. Tehát mondjuk 4 órát tudok erre szánni, ahhoz, hogy minden jól működjön. Van 4 óra, hogy megcsinálják az autót, és tudjátok, hogy a szervizek, az autószervizek azok nem úgy működnek, hogy alig várják, hogy oda menjél, megkínálnak kávéval, és mire megiszod a kávét, kész az autót, hanem oda mész, és akkor mindenféle dolgokat elmondanak, és akkor elmondja, hogy meg 2 nap múlva érdeklődjél, és utána majd megbeszéli, hogy mikor fogja megcsinálni, és akkor 1 hét múlva kész van esetleg az autó. Tehát ilyen lassú dolog. És igaz, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, hogy azért imádkozunk, hogy most A vagy a B szervizbe kell vinni az autót, de ebből a helyzetben azt mondtam, hogy nincs sok időm, és azt kérdeztem, uram, hova vigyem az autót? És elkezdtem imádkozni azért, hogy Isten, nekem most ez egy fontos kérdés. Egyébként nem annyira lényeges, de ez egy fontos kérdés most. És úgy éreztem, hogy Isten mutat nekem valamit, elvittem oda ahhoz a bizonyos szervizbe az autót, és akkor ott mindenféle problémák voltak, hogy most nem is tudják vállalni minden, és akkor egyszer csak bejön valaki, és mondja, hogy az egyik valaki, aki beígérte az autót, hogy erre az időpontra hozza, az nem tud jönni, úgyhogy kiesett, és akkor azt mondja, na rendben van, akkor az önét azonnal megcsináljuk. És akkor egyből azt mondja, köszönöm, uram. Tehát, hogy ezek teljesen apró dolgok, de mégis szükség van az Isten vezetésére abban, hogy ilyen apróságokban is Isten szóljon hozzánk. Tehát a szabálya az, hogy minden olyan dolog, ami picit is elbizonytalanít téged, amiben nem tudod, hogy mit kell tenni, kérdezd meg az Urat. És egy csomó olyan dolog van, amiben egyszer automatikusan hozol döntéseket, mert erre szükség van, és mindig nem tudunk megállni, és mindenért imádkozni. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy legyünk bizalommal, és egyszerűen úgy éljük az életünket, hogy vágyjunk erre az isteni vezetésre. Nem csak akkor, amikor baj van, hanem egyszerűen ez egy ilyen hozzáállás legyen, egy ilyen belső attitűd legyen, hogy Uram, szükségem van a te vezetésedre, mert nem nálad nélkül akarom élni az életemet, hanem veled együtt. Példabeszédek 2:2-től azt mondja a Biblia, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, ez nem a világi bölcsesség, hanem az Isten kijelentése, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed, mint az ezüstöt, és kutatod, mint az elrejtett kincset, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úrad bölcsességet szájából ismeret és értelem származik. Vagyis, azt mondja Isten igéje, hogy ha szeretnéd, hogy az Isten vezetése ilyen napra készen folyamatosan működjön az életedben, akkor legyen benned egy ilyen alapvágy, hogy Uram, nekem szükségem van a te vezetésedre. Ez föl kell nőni, vagy ez is egy ilyen a szellemi nagykorúságnak az egyik jelenléte, mert amíg kicsi az ember lelkileg, vagy egy új hívő, nagyon sokszor mindenbe kéri az Úr vezetését, de még minél több tapasztalatod van, annál inkább úgy gondol, hogy önállóan is tudom már. De a szellemi nagykorúságnak az egyik fontos ismérve, hogy akármilyen erős és nagy vagy szellemileg már, de mindig úgy éled az életed, hogy Uram, nekem szükségem van rád. És hogyha te keresed az Úrnak a vezetését, hangosan kiáltasz, azt mondja az ige, kéred az értelmet, és úgy keresed, mint az ezüstöt és az aranyat, tehát mint egy drága kincsre vágysz, akkor az Isten adja neked ezt. És ez nagyon-nagyon fontos alaphozzáállás, hogy vágyjál az Isten vezetésére. Jézus Krisztus azt mondja János 10:27-ben, az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Vagyis ez azt jelenti, hogy van egy normális kommunikáció az Isten és az ember között, halljuk az Isten hangját, tudunk engedelmeskedni, és együttműködünk az Istennel. Tehát ez lehetséges dolog, vagy működő dolog az Új Szövetségben is. Ennek egy akadálya szokott lenni alapvetően, hogy az Isten és az ember között nem jól működik a kapcsolat, amikor valakinek az élete tele van bűnnel. Na, akkor számíthatsz arra, hogy mindenféle megtévesztő hangokat hallasz, össze-vissza zavarodsz, úgy gondolod, hogy ez a legjobb döntés, és kiderül, hogy ez a legrosszabb, amit csak dönthettél volna. Tehát amikor nem tiszta valakinek az élete, tele van bűnnel, akkor rengeteg ilyen zavaró dolog van, és rengeteg hamis kijelentés. Csak egy példa erre. Saul király, aki Izrael első királya volt, az életének vagy a királyságának az utolsó szakaszában hát mindaz, amit Isten ellen el lehetett követni, ő próbált elkövetni, nem az Úrra figyelt, önző volt, hiú volt, ellene ment az Isten emberének, például Dávidnak, szóval nem volt egy engedelmes ember. És azt mondja 1 Sámuel 28:6-ban a Biblia, hogy mikor megkérdezte Saul az urat egy bizonyos nehéz helyzetben, egy háborús helyzetben, akkor ezt mondja a Biblia, az Úr nem válaszolt neki, se álomban, tehát nem adott neki álomban kijelentést, sem az Urimmal és a Tumimmal, tehát hiába ment oda a főpaphoz, és megkérdezte tőle, hogy na mit mond az Isten, és a főpap azt mondja, semmit. Neked nem mond az Isten semmit. És akkor mehetett haza úgy, ahogy odajött, mert nem tudta, hogy mit kell tenni. Sem az Urimmal és a Tumimmal, sem a proféták által, tehát a Sámuel szolgálata által is az utolsó időszakban már nem nyert tulajdonképpen kijelentést, mert Sámuel azt mondta neki, hogy az Úr nem mond neked semmit. Miért? Mert tele van bűnnel az életed, és egyszerűen nem működik a kijelentés. Tehát a bűn az teljesen blokkolni tudja az Isten kijelentését, és az ember összezavarodik. Nos, tehát ahhoz, hogy az életünkben a harcaink, a döntéseink sikeresek legyenek, nagyon fontos, hogy kérdezzük meg az Urat. Ma hogy működik ez az Urim és a Tumimnak a használata? Hát semmiképpen nem arra bátorítalak benneteket, hogy ilyen ezoterikus boltokba menjetek be, és csillogó köveket vegyetek, és akkor majd azok vezetnek benneteket, mert ez csak pénzkidobás, ez az okkultizmusnak az egyik válfaja, tehát nem erről szól a dolog. Amikor azt mondja a Biblia az Ószövetségben, hogy a főpap a szíve fölött hordta ezt a két követ, ami egyrészt a szellemet és a fényt jelentette, másrészt az igazságot és a jogot jelentette, a Bibliából tudjuk, hogy az Ószövetségben sok minden, amit Isten kijelentett, vagy gyakorlatként működött, vagy alapelvek voltak, az tulajdonképpen előképe az Újszövetségben valaminek, ami kezd kibontakozni jobban, és nagyon sokszor, ami az Újszövetségben most működik, az előképe annak, ami a mennyben lesz majd. Tehát egy ilyen hullámok vannak, és amikor látjuk az Ószövetségben azt, hogy az Urim és a Tumim által vezette Isten a népét, akkor az Új Szövetségben tulajdonképpen nem másról van szó, mint arról, hogy ez az Urim és a Tumim, ez nem más, mint a Szent Szellemnek a valóságos jelenlét az életedben. És amikor nehéz helyzetben vagy, mert döntened kell, és megálltál egy pillanatra, mert nem tudod, hogy kell dönteni, emlékeztek a főpap mit csinált? Bekukucskált, megnézte, hogy Isten adott-e vezetést, és világít-e az Urim nevű kő, vagy nem világít. Ez a belső izzás, ez megvan, vagy nincs meg. És az új szövetségi hívő embernek tulajdonképpen az élete ugyanígy működik. Hogy amikor döntéseket kell hozni, akkor egy pillanatra megállunk, mert nem tudjuk, hogy mit kell tennem, vagy mit kell tennünk, kicsit belenézünk, hogy a lelkünk, a szellemünkben megnézzük, hogy a Szentlélek mozdul, tesz valamit, mond valamit, vagy nem mond valamit. Az Isten igéje szól most hozzám, vagy nem szól most hozzám. Igen mondott, vagy nemet mondott. Tulajdonképpen ugyanígy működik, csak most nem ilyen egyszerűsített két kővel működik a dolog, hanem a Szentlélekkel, vagy az Istennel való személyes kapcsolaton keresztül működik ez az egész. Hogy az Úr szól neked, és azt mondja, igen, vagy nem mond semmit. És akkor azt jelenti, hogy most nincs válasz, tehát nem most kell döntened, mert valószínűleg akkor csak a saját elmédnek a döntéseire hagyatkozhatsz. Nos, tehát az Új Szövetségben Isten ugyanúgy vezeti a népét. Most ahhoz, hogy ez a gyakorlatban jól működjön, tehát hogy bele tudjál nézni úgy a lelkedbe, és megnézni a Szentlélek mit szól hozzá, és mit akar mondani neked, azért van néhány fontos dolog, amire érdemes figyelni. pénteken este voltak vendégek nálunk, és csináltunk egy ilyen kis grillpartit, és ahhoz, hogy ez a grillparti jól sikerüljön, és hogy az a hús, amit megsütünk, és az finom legyen, ahhoz tudjátok, mit kell csinálni. Először elkészíteni a húst, finom pácokba bepácolni, egy darabig hagyni, hogy ez a pác ez átjárja a húsnak minden részét, és aztán, amikor megsütöd, akkor egész finom lesz. Na most, amikor az imádságról beszélünk, az Istennel való kapcsolatról beszélünk, amikor az Isten vezetéséről beszélünk, akkor hadd hozzam ezt a nagyon egyszerű példát. Ha szeretnél jó döntéseket hozni, és szeretnéd, hogy az Isten kijelentése legyen ott az életedben, akkor kezdjél el imádkozni az életed fontos eseményeiért. Vagyis tulajdonképpen ugyanaz, mint a húst, az be kell pácolni, és hagyni kell, hogy érjen. És majd aztán megsütöd, és finom lesz. A döntéseidet csomagold be imádsággal, pácold be imádsággal, és folyamatosan imádkozz dolgokért. Ez nem azt jelenti, hogy minden másodpercért ma imádkozni kell, amit holnap majd át fogsz élni, mert nem is tudod előre tervezni a dolgaidat. De azt tudod, hogy nem soká diplomázni fogsz, vagy nem szeretnél egy új munkahelyre menni, vagy szeretnél egy párt találni magadnak, vagy szeretnél egy más élethelyzetbe kerülni, és ha nem imádkozol ezért, nem készülsz erre, hogy az Istennek a kijelentése működjön és megértsd ezt, akkor lehet, hogy egy váratlan helyzetbe kerülsz, és gyorsan dönteni kell, és nem tudod, hogy mit kell tenni. Ha viszont már előtte lehet, hogy hetekkel, hónapokkal vagy évekkel folyamatosan imádkozol azért, hogy amikor oda kerülök és mondanom kell egy igent vagy nemet, hogy át vagy a bét választom, és akkor megállsz egy pillanatra, és itt az idő, hogy döntsek, benézel, Szentlélek mit mond, és azt mondja, hogy A vagy B. És akkor sokkal könnyebb lesz, és egyszerűen felszabadulva tudsz tovább menni. Ha nincs ez az imádsággal átitatott élet, akkor sokkal nehezebb lesz megérezni, hogy a Szentléleknek ez az izzása hogy működik az életedben, vagy a Szentléleknek a kijelentése hogy működik az életedben. Nos tehát, az Új Szövetségben is működik ez. Ami még segíti az Isten kijelentésének a megértését, az nem más, mint az, hogy alapvető dolgokat fogok mondani, tehát imádkozz rendszeresen a dolgaidért. Folyamatosan olvasd a Bibliát. Amikor olvasod Isten igéjét, az mindig tisztára mossa a gondolataidat, az elmédet. Amikor van lehetőséged, akár otthon egyedül, akár itt, az Isten dicsőítjük, akkor akarj bemenni az Istennek a jelenlétében, mert az Isten dicsőítése által mindig kitisztul a gondolatod, és a Szentlélek új felismerésre tud téged vezetni. És amit már mondtam, a szent élet, hogyha észreveszed, hogy nem jó irányba mész, hogyha bűnt követtél el, és leteszed a bűnöket, és megvalod, és felszabadulsz, akkor számíthatsz arra, hogy ugyanolyan egyszerűen, mint ahogy az Ószövetségben a főpap benézett a hósem mögé, és meglátta, hogy az Urim vagy a Tumim, hogy igen vagy nem, ugyanúgy téged is vezetni fog Isten. Előfordul, hogy néha meg kell állni, hosszabb ideig, vagy bőtön imádkozni kell, semmi gond ezzel, de Isten igéje arra bátorít bennünket, hogyha úgy keresed, mint az aranyat, mint az ezüstöt, ha vágysz rá, ha hangosan kiáltasz az Istenhez, és az Uram szüksége van a vezetésedre, akkor az Isten erre válaszolni fog, és azt mondja, hogy megmondom neked, hogy mi a jó, és mi a rossz, vagy mi az, ami kell neked, és mi az, ami nem kell neked. Nos tehát, az Ószövetség után az Új Szövetségben is jól működnek ezek a dolgok. És akkor még hadd mondjak néhány dolgot, ami segít nekünk, hogy ne tévedjünk el ezen a szellemi úton. A kijelentésnek vannak ellenségei, mármint az Isten kijelentésének, vagy az Isten vezetésének. Az Isten valószínű, hogy szól, vagy a Szentlélek ad valami vezetést neked, de ahhoz, hogy jól értsd, ahhoz bizonyos feltételeknek meg kell lenni. És az egyik ilyen szörnyű ellenség az Isten kijelentésének az önmagaddal való elégedettség. Amikor azt mondod, hogy köszönöm szépen, jól vagyok. Semmire nincs szükségem. Egészen jól vagyok. Na ez az állapot, amikor szellemileg, ez nem azt jelenti, hogy fizikailag nem lehetsz jól, amikor szellemileg azt mondja, hogy nekem már nincs szükségem többre, nekem az Isten már nem mondjon újat, mert én már úgy jól vagyok, akkor ez azt jelenti, hogyha ez úgy benned, lehet, hogy nem mondod ki, de így éled meg, ez azt jelenti, hogy a kijelentésnek arra a szintjére, mert eljutott az oké, de tovább nem fogsz menni, mindaddig, amíg ebben az állapotban vagy. Tehát amikor elégedett vagy azzal, ami van szellemileg, és nem vágysz többre, nem akarod Istent jobban megismerni, nem akarsz új kijelentést, akkor mindig azt jelenti, hogy vége. Nem tudsz tovább menni. Tehát az önmagaddal való ilyen szellemi önelégültség, ez nagy akadálya az Isten kijelentésének. tulajdonképpen azt mondod Istennek, hogy ha nem hívlak, akkor te ne válaszolj, majd én szólok, hogyha szükségem van rád, hagyjál békén. Mert jól vagyok így, ahogy vagyok. Valószínűleg soha nem fogalmazod meg így. Most gondolj magadra, hogy legyél őszinte. Soha nem fogalmazod így meg, az Uram, hagyjál békén, nem akarok veled foglalkozni. Ezt így nem szoktuk kimondani, de nagyon sokszor vannak olyan élethelyzetek, vagy az ember olyan szellemileg annyira eltompul, hogy gyakorlatilag, amit csinál ezzel, kifejezi az Isten felé, hogy Uram, hagyjál békén, jó vagyok én, így nem akarok én semmi többet. Valami miatt ebbe a helyzetbe kerül valaki. Szóval az önmagunkkal való ilyen nagy önelégültség, ilyen nagy megelégedettség, ez óriási problémát jelent abban, hogy az Isten nem tud téged vezetni. A másik dolog, ez a zajszennyezettség, ami a világban is egy óriási probléma, és hidd el, hogy a te életedben is egy óriási probléma, hogy ahhoz, hogy meghalld a Szentléleknek a hangját, sokszor a Biblia azt mondja, hogy a halk és szelíd hangon szól az Úr. Nem mindig van így, tehát néha dübörög, meg néha mennydörgő hangon is szól, de nagyon sokszor ez a halk és szelíd hangon beszél. Tehát amikor nincs rendkívüli helyzet, akkor Isten feltételezi azt, hogyha normálisan beszél hozzád, akkor te normálisan fel fogod fogni, nem kell ordítozni veled. És ez a halk és szelíd hangot csak akkor fogod meghallani, hogyha nincs ez az óriási zaj körülötted. Az zajszennyezettséget úgy lehet kiszűrni, hogy tudatosan ellenemész ennek. És az életedben beépítesz olyan időket, amikor nincs mobiltelefon, nincs tévé, nincs rádió, esetleg emberek sem nagyon vannak körülötted, és akarsz az Istenre intenzíven figyelni. Mondjuk bőjt időszak, vagy egyáltalán naponta, és esetleg valamennyi időt így eltölteni az Istennel, amikor ha szól az Isten, akkor biztos, hogy hallod, mert semmi más nem szólhat, mert mindent kizártál. Mert amikor ezek nincsenek kizárva, és ezzel dolog van az agyadban, mindenféle döntések, a munkahelyi stressz, a családi teher, az anyagi dolgok, a kapcsolataid, egy csomó dolog ott van az agyadban, és vibrál minden, és akkor, Uram, mit akarsz mondani? És akkor van 600 válasz, hogy mit kell tenned. És akkor fogalmad nincs, hogy most mit kell tenni tényleg, mert nem tudod, hogy most honnan jön. Most a saját lelked mond valamit, az elméd próbál valamit neked mondani, az Isten mond, az ördög mond valamit, vagy egyáltalán csak ezek a nehéz helyzetek, hogy ez a külső nyomás van rajtad, hogy valamilyen döntést hozzál. Szóval nagyon fontos, hogy a zajszennyezettséget a minimálisra csökkenteni, hogy az Isten tudjon szólni hozzánk. Az ilyen szórakozott hívő embereknek tele van az agya, a szíve, a szelleme mindennel. Nem feltétlenül mindig rossz dolgokkal, de mindennel tele van, és amikor szól az Úr, akkor ez már nem fér bele. Értitek, hogy miről beszélek? Meg kell üresíteni magunkat, vágyni kell arra, hogy az Isten szóljon hozzánk. És a harmadik dolog pedig nem más, mint az időhiány. Az időhiánynak van egy olyan borzasztó következménye, hogy ha hosszú időn keresztül ilyen időhiányban szenvedsz, és folyamatosan mindig el vagy csúszva mindenféle határidővel, akkor előbb-utóbb így fogsz kinézni te is, hogy nagyon elfáradsz. Egyszerűen a fáradtság az olyan méreteket ölt az embernek a testében, vagy az embernek az életében, hogy kikapcsolsz, nem tudsz tovább lépni. És most hadd mondjak valamit, ami a fáradtsággal kapcsolatos. A Biblia beszél arról, hogy van fizikai fáradtság, és ezt mindenki tapasztalta már sokszor, hogy valamikor fizikailag fáradt vagy. És erre vigyázni kell, mert a tested az egy érték. A Biblia azt mondja, hogy a tested a Szentléleknek a temploma, szóval vigyázz rá. Ne tedd tönkre a testedet, legyen egy érték számodra a tested, amit Istentől ajándékba kaptál. Tehát fontos, hogy a tested is pihenjen, regenerálódjon, fölfrissüljön, mert ha ez nem működik, ez nagyon sokszor a szellemi vezetésnek az akadálya lehet. Jézus Krisztus azt mondja a tanítványoknak a Gecsemáné kertben, amikor a tanítványok elalszanak, pedig Jézus arra kéri őket, hogy imádkozzatok és virasszatok, legyetek ott velem, hogy emlékeztek, hogy mit mondott ott Jézus? A lélek ugyan kész, de a test az erőtelen. Ez egy nagyon fontos dolog. Hiába szól az Úr, ha neked a tested már nullára futott és alszol, kevésbé tud Isten kommunikálni veled. Kegyelem az, hogy még álomban is tud szólni az Úr, de alapvetően fontos, hogy ne fuss nullára fizikailag, tehát vigyázz a testedre. A másik oldala a fáradtságnak a szellemi fáradtság, amikor az Isten kijelentéséből, az Istennek a jelenlétéből van nagyon kevés az életedben, és szellemileg elfáradtál. Ez egy egészen más dimenzió, de hadd mondjam nektek azt, hogy ezt érdemes külön választani, és tudni, hogy én most fizikailag vagyok fáradt, vagy szellemileg vagyok fáradt. Ha szellemileg vagy fáradt, és elmész egy wellness hétvégére, ugyanúgy fogsz hazajönni, mint ahogy elmentél. Ugyanolyan fáradtan és kimerülten és üresen. Mert semmit nem fog az neked adni, mert nem ez a probléma. Ha szellemileg vagy fáradt, akkor menjél el. Ilyen bőjt időszakot tartsál, ahol nincs zajszennyezettség, és engedd, hogy Isten feltöltsön. Gyere a gyülekezetbe, figyelj, vagy olvasd az igét. Tehát amikor szellemileg vagy fáradt, akkor az Úrral kell betöltekezni, mert egyébként semmi más nem fog megelégíteni téged. Ha fizikailag vagy fáradt, akkor Isten igéje nem azt mondja, ne aludjál, olvassál még több igét. Minden héten kétszer olvaskál a Bibliát, mert akkor, tehát nem erről szól a dolog, ez nem törvény. Hanem ha fizikailag fáradt vagy, akkor aludjál, vagy kapcsolódj ki, vagy menjél ki a természetbe és sétáljál. A fizikai és a szellemi fáradtság az két külön természetű dolog, de mind a kettőre vigyázni kell. Akár szellemileg vagy fáradt, akár fizikailag vagy fáradt, ez akadálya lehet annak, hogy az Isten kijelentését megértsd, vagy meghald. Azt mondja Zsoltárok könyvében, a 42. Zsoltárban a Biblia. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek az Isten előtt? Ez fizikai vagy szellemi fáradtságnak a leírása. A Zsoltár író kifejezi, hogy Uram, szellemileg én nagyon fáradt vagyok. Nagyon kimerültem, és alig várom, hogy találkozhassak veled. Alig várom, hogy a veled való közösségben megújuljak. És ez normális dolog. Van ilyen helyzet az életünkben. És amikor ebben a helyzetben vagy, akkor mondd ezt az imádságot el, ahogy a 42. Zsoltár elmondja. Hogy Isten megelégítsen téged. Amikor meg fizikailag vagy fáradt, akkor meg kapcsolod ki a telefont, meg a tévét, meg mindent, és aludj egy nagyot. Fizikailag regenerálódj. Szóval ott tartunk, hogy a mai fontos üzenet, amit szeretném, hogy mindannyian hazavigyünk, az az, hogy kérdezd meg az Urat, és ne a saját bölcsességedre, sőt, nem a munkatársaid bölcsességére, vagy a korszellemre támaszkodva hozzunk döntéseket, hanem az Isten igéje alapján, vagy az Isten kijelentései alapján legyenek döntéseink. És ennek tehát összefoglalva a lényege az, hogy egy olyan életet éljél, amikor vágysz az Istennek a kijelentésére. Amikor ez úgy alapvetően benned van, hogy Uram, ma is szükségem van rád. Tudjátok, azok az emberek, akik ilyen vágyakozás nélkül élik a keresztény életüket, azokat hívják vallásos embereknek. Aki úgy imádkozik, hogy semmi elvárás nincs az imádságában. Elmondja a mi atyánkot ma is, meg holnap után is, mert ezt így szoktuk. Vagy esetleg azért, mert valami baj van, de egyébként az Isten nem biztos, hogy foglalkozik az én dolgaimmal. Nincs benne várakozás, nincs benne az a szomjúság, hogy Uram, segíts nekem, Uram, elégíts meg engem. Ez az üres vallásos hozzáállás, amikor nem vársz semmit az Úrtól. Úgy jól vagyok én, aztán Isten akar valamit csinálni, úgyis ő sokkal nagyobb, mint én, úgyis megteszi. Tehát ez a teljes közömbös hozzáállás. Az újszövetségi hívő embereknek és a kőszikla gyülekezetnek a normális hozzáállása az Isten vezetéséhez az, hogy Uram, szomjas vagyok. Uram, éhes vagyok, vagy Uram, vágyom a kijelentésedre. És lehet, hogy most úgy vagy itt, hogy minden rendben van. Ha megkérdezném, hogy hogy vagy, azt mondom, hogy most tényleg jól vannak a dolgaim. De ez nem azt jelenti, hogy ne vágynál arra, hogy Isten valami többet adjon neked, akár most, vagy holnap után. Mert amit ad Isten, azzal mindig fölkészít a holnapra. Tehát ez a vágyakozás, ez nagyon-nagyon fontos. Ha úgy jössz az Isten tiszteletre, hogy nem vágysz semmire, csak itt vagy, úgy fogsz hazamenni, hogy nem kaptál semmit. Isten betöltötte a szükségedet. Amire vágytál, azt kaptad, a semmit. Ha úgy imádkozol, hogy semmi nem kell, akkor Isten megadja neked, hogy semmit nem is fogsz kapni. Ha úgy olvasod az igét, hogy egyébként úgy annyira nem érdekel, de hát jó keresztény az olvassa az igét, nem fogsz semmit kapni, mert nem vágysz semmire. Nem kérsz Istentől semmit. Az Istennel való kapcsolatunkban benne van ez az intenzív vágyakozás, hogy szükségem van rád, Uram. És az Isten is így gondol rád, hidd el, hogy szükségem van rád, szeretnék veled beszélni, szeretnék veled találkozni. Az új szövetségben a kapcsolatom múlik minden, az Isten és az embernek a kapcsolatán. És hogyha így éljük az életünket, akkor ez egy fantasztikus lehetőség. És befejezésül szeretném, hogyha ezt az igét megjegyeznénk, nem felejtenénk el. Azt mondja Jeremiás 33-ban Isten igéje. Ezt mondja az Úr, aki a földet megalkotta, az Úr, aki ezt megformálta és megerősítette, az Úr az ő neve. Eddig Isten bemutatkozik, hogy figyelj, én nem akárki vagyok. Én vagyok a mindenható Isten, aki ezt az egész univerzumot fönntartom, és mindent én teremtek, és mindent én tartok fönt. Tehát hogy a súlya meglegyen a dolgoknak. És mit mond ez a hatalmas Isten neked és nekem és valamennyiünknek? Hogy kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Vagyis, hogyha ez a vágyakozó hozzáállás van benned az Isten iránt, Uram, szüksége van a kijelentésedre, a vezetésedre, a bátorításodra, vagy akár az intésedre is, de szükségem van rád, Isten mit mond? Hatalmas dolgokat fog neked mondani, olyan dolgokat, amiket most te el se tudsz képzelni, olyan dolgokat is meg tudok neked mutatni, olyan szintű kijelentéseket tudok neked adni, hogyha 3000 évig élnél és mindenféle képzésen részt vennél, akkor se jutnál olyan szintre, hogy megérts bizonyos dolgokat. Mert ez sokkal több, mert az Isten kijelentése az fölülír mindent. Szóval a Bírák könyvének az első 4 verséből ez a fő üzenet, hogy kiáltsunk az Istenhez, ahogyan Izrael népe kiáltott az Istenhez, és akarták tudni, hogy Uram, mi a te vezetésed, mi a te válaszod a mi kérdésünkre. És Isten válaszolt, és annak alapján elindultak, és hogyha kíváncsiak vagytok, olvassátok el a folytatást, hogy sikerült-e nekik, vagy nem sikerült a háborújuk. A jövő héten egyébként majd folytatjuk ezzel. De ha kiáltasz az Istenhez, ha vágyakozod az Isten után, akkor az Isten válasza erre az, hogy én megelégítelek. Ha nem vágysz semmire, akkor Isten semmit nem fog neked adni. Szóval a mai kérdés befejezésül az, hogy az át vagy a bét választod. Isten kijelentésére vágyakozol, vagy semmire nem vágysz. Azt fogod kapni, amire vágysz. Vagy az Istennek a válaszát, vagy az Istennek a hallgatását, a nagy semmit. De mi Isten válaszára várunk. Úgyhogy én arra bátorítalak benneteket, hogy akár ezen a héten is éljük így az életünket ezzel a vágyakozással, ezzel a nyitott Istenre tárulkozó szívvel. Uram, szükségem van rád. Elindíthatjuk ezt a programot, hogy folytassuk inkább. Valószínűleg nem volt az új üzenet, amit elmondtam, mert ezt mindenki valamilyen szinten megéli, de ez nagyon fontos, hogy így folytassuk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük neked azokat az igéket, amelyeket így bátorításul adtál nekünk, és köszönjük, Uram, hogy hozzád kiálthatunk, és tényleg kiálltunk is hozzád, Uram, hogy nem akarunk a sötétségben járni, nem akarunk, Uram, az élet dolgaiba elveszni, vagy elbukni, vagy tönkre menni. Uram, hiszünk benned, hogy te nagy és hatalmas Isten vagy, aki tudsz válaszokat adni. És imádkozom, Uram, ma délelőtt is, hogy adj válaszokat, Uram. Mindazoknak, akik itt vannak ma ilyen teljes vágyakozással és olyan őszinte szívvel állnak előtted, Uram, hogy akarják tudni, hogy mi a te válaszod az ő kérdéseikre. Uram, kérjük, hogy a mennyei dicsőségedből adj kijelentést. Ahogy a főpapnál megmutattad az Urimon és a Tumimon keresztül, Uram, hogy mit akarsz te, hogy mi a te vezetésed. Uram, segíts, hogy mi is így, amikor úgy elcsendesedünk és rád figyelünk. Uram, a te Szent Szellemed világos kijelentését hadd halljuk meg. Imádkozom ezért, hogy segíts nekünk ebben. Taníts ebben, vezess ebben, Uram. És kérünk, hogy áldj meg bennünket. Töltsd be a szükségeinket, Uram. Hogy a te dicsőségedet tudjunk élni. És vezess, Uram, a következő napokban is bennünket, hogy dicsőségről dicsőségre tudjunk haladni. Uram, és neked adunk minden dicsőséget tényleg, mert te hatalmas Isten vagy, és köszönjük, hogy számíthatunk rád. Köszönjük, hogy nem kell aggodalmaskodnunk a jövő felől. Köszönjük, hogy holnap és holnap után is te ott vagy velünk. Hálát adunk ezért, Uram. És köszönjük ezt. Köszönjük Názareti Jézus Krisztust, köszönjük a megváltást, az ő halálát és föltámadását. És Uram, dicsőítünk téged, mert te jó Isten vagy. Ámen. Ámen.